Üdvözlök minden hallgatót, Nyúl Zsuzsa vagyok, ez itt a Holnap tegnapja, ahol a fenntarthatóságról beszélgetek szakemberekkel. Mai vendégem Krabák Péter, körforgásos gazdaságkutatási vezető, a Baj Zoltán Kutatóintézet mérnöki divíziójától. Szia, köszöntelek a stúdióban.
Köszöntöm én is a hallgatókat.
A magyarországi körforgásos gazdaságra való átállás főbb területei az élelmiszeripar, építőipar és a műanyagipar. Főként e területeken kell megvalósítani az anyagfelhasználás korlátozását és a fenntartható anyaghasználatot. A cél pedig az, hogy 2040-re jelentősen emelkedjen Magyarországon a körforgásos anyaghasználati ráta. Ebben a körforgásos gazdasági stratégiában vállal jelentős szerepet a Baj Zoltán Kutatóintézet közvetítőként az adott ipari szegmensek között. Kezdjük talán az elején, hogy létezik-e olyan, hogy hulladék? Egyáltalán mi ez a fogalom, és gondolhatunk-e erre másként?
Körforgásos gazdaság szempontjából hulladék, mint olyan, alapvetően nem létezik. Ez egy ideális eset a zero waste állapot, de lássuk be, hogy a gyakorlati oldalról jelenleg igenis szenvedünk attól a problémától, hogy jelentős mennyiségbe keletkezik ez a hulladék, és hát való ezeknek a körforgásos gazdasági törekvéseknek az a célja, hogy ezeket a hulladékokat minél nagyobb arányban csökkentse, és ezt két irányból lehet megtenni. Egyrészt a hulladékká válást megelőzni, új üzleti modelleket és terméktervezést, folyamatokat létrehozni, amely alkalmas arra, hogy minél kevesebb anyag váljon hulladékká. A másik oldal pedig az, hogy a már keletkezett hulladékokat, azoknak a mennyiségét próbáljuk meg minél inkább, minél hatékonyabb válogatási technológiákkal, műszaki megoldásokkal anyagában külön választani, hogy aztán olyan tisztaságban és mennyiségben keletkezzenek ezek az anyagok, amit innentől kezdve már másodnyersanyagnak hívunk, ami újra a gazdaság számára felhasználható lesz, a termelési folyamatban ezek az anyagáramok visszavezethetők lesznek.
Kutatóintézet ebben segít, hogy ebben a gazdasági stratégiában, tehát a körforgásos gazdasági stratégiában minél több olyan megoldás szülessen, ami segíti az iparnak az ilyen formán való felismerését. De kik lehetnek igazából, akiknek leginkább szükségük lehet újrahasznosításra, vagy újrahasznosulásra?
Legfőbb nyertes ennek a természet. De hát nyilvánvaló, hogy az ember és ezen belül a emberi társadalom, a berendezkedés az mind-mind ezen alapszik, tehát az természettel szoros összefüggésben, szimbiózisban van. Így, hogyha nyer a természet ezekkel a megoldásokkal, akkor én úgy gondolom, hogy ezzel mindenki nyer. Ugye mostanában igen fontos téma, forró téma, a klímaváltozás. Nem tudjuk ezt sem külön választani attól, hogy körforgásos gazdaság esetén jellemzően az emberek az anyagáramlásoknak az optimalizálására gondolnak, de jelen esetben természetesen itt a felhasznált energiának a hatékonysága, a módja, minél inkább energetikailag hatékony módszerekkel érjük el ugyanazt az eredmény termék és anyagelőállítás tekintetében, mint mondjuk úgy a hagyományos, a lineáris gazdaság esetén. Ez a gazdasági értéklánc kiindul alapanyagok, nyersanyagok kitermelésétől kezdve, tehát természeti primer anyag és erőforrásokat veszünk igénybe. Ezt valamilyen módon feldolgozzuk, és ebből alapanyagokat állítunk elő a termelés és a gyártás számára, amiből aztán termékeket készítenek, a termékek fogyasztókhoz kerülnek, a fogyasztók használják, mindenki belátása szerint használja, minél környezettudatosabb, akkor igyekszik minél tovább használni, vagy tényleg csak a legindokoltabb esetben megvenni egy új mobiltelefont, hiszen még a korábbi teljesen jól ellátja azt a funkcióját.
Hulladékként pedig mennyi értékes nyersanyag van benne, másodlagos nyersanyag van benne.
Pontosan erről van szó. És hát ugye itt van a szerepe a hasznosítási iparnak, hogy abból a komplex termékben, amit például ez jó példa a mobiltelefon jelent, hogyan tudjuk mindazokat az alapanyagokat, különösen a ritka földfémeket, nemes fémeket visszanyerni olyan tisztaságban és minőségben, ami az ipar számára újra felhasználható lesz. És hát ugye itt nagyon fontos szempont az is, hogy maga a technológiák, a kutatásfejlesztés meg tudja oldani ezeknek a visszanyerését. Itt az egyetlen kérdés a gazdasági oldalon, milyen költségek mellett tudják ezt megoldani. Hiszen a jelenlegi rendszerben ez a legnagyobb probléma, a hulladék hasznosítási aránynak a növelése során, hogy ezeket az anyagokat, ami az ipar, a termelés, gyártás számára megfelelő minőségű és tisztaságú, azt jelenleg nagyon nagy költségek mellett van lehetőség előállítani hulladékáramokból. Tehát ez a fajta másodnyersanyagnak az előállítása költséges, és sajnos a primer nyersanyagoknak az ára jelenleg olcsóbb a piacon, ergo gazdaságilag a gyártó, alapanyag előállító mind-mind abban érdekelt, hogy ezt minél hatékonyabban végezze a tevékenységét, hiszen gazdasági tevékenységet végez, így jelenleg a rendszer afelé tereli, hogy a primer nyersanyagokat használjon fel. És hát majd itt lesz szerepe a politikai döntéshozási ösztönzőknek, amelyek révén ez a fajta balansz eltolódik, és kicsit ösztönzi ezeket a szereplőket, hogy minél nagyobb arányban igyekezzenek másodnyersanyagot hasznosítani, illetve valahogy finanszírozni adott esetben ezeknek a másodnyersanyagoknak a előállítási költségét.
És gyakorlatilag olyan technológiákat rendelkezésre bocsájtani, ami által ezek a költségek leszoríthatók, hogy minél inkább olyan másodlagos nyersanyagok kerüljenek a piacra, ami technológiai, költséghatékonysági szempontból megfelelnek annak, hogy ne primereket használjunk fel.
Igen, pontosan így van. Ha megnézzük, ez a körforgásos gazdaság stratégia, ez ugye 2015 végén jelent meg az Európai Unió által, és hát lássuk be, önmagában ez tulajdonképpen már egy meglévő folyamat volt akkoriban is, ugye az, hogy igyekezzünk ezeket az anyagáramokat minél inkább zártá tenni, ami hulladék, abból próbáljunk a lehető legtöbb alapanyagot visszanyerni. Csak akkor még nem körforgásos gazdaságnak hívták ezt sokféleképpen, zárt láncú gazdálkodás, anyaghatékony termelés, és a többi, és a többi. És ez önmagában nem egy új filozófia, körforgásos gazdaság. Valóban a Bajcz Zoltán Kutatóintézet idén 30 éves, és már az elejétől fogva, megalapítása óta jelen volt egy olyan kutatási ág, vagy újrahasznosítás az Európai Unióhoz történő közeledés kapcsán. Előtérbe került a hulladékok minél nagyobb arányú hasznosítása, illetve már az olyan hulladékgazdálkodási rendszereknek a fejlesztése, modernizálása, ami aztán lehetővé teszi ezt a nagyobb arányú hulladékhasznosítást. Elsősorban a kommunális lakossági hulladékok minél nagyobb arányú hasznosítása volt a szempont, és azóta ez látható, hogy ez a komplexitás most már gyakorlatilag szelektív gyűjtedényeket látunk szerte a városban, mindenhol, az országban, és ez egy nagyon jó dolog, de ez a fejlődés nem állt meg. Kell is, hogy Magyarország tovább növelje az elküldetett, gyűjtött hulladékoknak a mennyiségét, annak érdekében, hogy az a hulladékmennyiség, ami valóban már nem tudunk vele mit kezdeni, lerakásra, ártalmatlanításra kerül, az minél kisebb legyen. Erre vonatkozóan egyébként vannak is célszámok, amit teljesíteni kell 2040-re. A lakossági hulladékok mindössze 10%-a kerülhet majd lerakásra. Úgyhogy a Bajcz Zoltánnál jelenleg számos olyan fő kompetencia, kutatási irány van, ami elősegíti és már referenciákkal rendelkezik a hulladékok hasznosítása körforgásos gazdasághoz illeszthető területeken. Így például anyagvizsgálatok, anyagkutatások, anyagfejlesztések, beleértve itt a nanoszinttől egészen a makroszintig bezárólag, fizikai, mechanikai anyagvizsgálatok. Nagyon fontos, ugye hulladékgazdálkodásról beszélünk, az ezt kiszolgáló logisztika, hogyan gyűjtjük be, hogyan állítunk belőle elő nyersanyagokat, azt hogyan szállítjuk újra a felhasználók felé, illetve nagyon fontos ez az egész, amiről egyébként még nem volt szó, maga ez az életciklus szemlélet. Ugye maga a körforgásos gazdaság egy életciklus szemléletet igényel, ami azt jelenti, hogy a teljes értékláncot vizsgáljuk egészen a nyersanyag kitermelésétől kezdve, nem ér ott véget, hogy hulladékká válik. Ez a fajta régi klasszikus szempont volt, ez a bölcsőtől a sírig szemlélet, de aztán maga életciklus elemzés módszertana és területe is fejlődött, most már sokkal inkább körforgásos gazdaság elveinek megfelelően a bölcsőtől a bölcsőig szemlélet terjedt el, ami azt jelenti, hogy ezeket a hulladékká vált anyagokat feldolgozzuk, másodnyersanyagot állítunk elő belőle, és ez visszakerül a termelési lánc, az értéklánc elejére. Úgyhogy ez a fajta szemlélet tükrözi igazán a körforgásosságot, és erre törekszünk, és a Bajcz Zoltán Kutatóintézet ennek mentén tud felsorakoztatni számos kompetenciát és referenciát.
Az elején említettem néhány kiemelt területet, ez ugye a biomassa, élelmiszeripar, építőipar, műanyagipar volt, amit így kiemelt területként megemlítettem. Ezek a kutatások ugye alkalmazott kutatások, tehát hogy olyan technológiát hoztok létre, vagy olyan anyagokat kutattok, amit aztán az ipar számára rendelkezésre tudtok bocsájtani, és elsősorban ugye itt a hazai gazdaságról beszélünk, hiszen célszámokat kell teljesíteni a hulladék hasznosításban. Mennyi mennyire nyitottak egyébként azok az iparági szereplők, akiknek ezt teljesíteniük kell? Egyáltalán releváns-e ez a három terület, amit én itt megemlítettem?
Abszolút releváns, hiszen pont az idei évnek elején márciusában került publikálásra az OECD-nek az a tanulmánya vizsgálta, amelyben arra keresték a választ, hogy Magyarországnak a körforgásos gazdasági stratégiának elkészítésébe mik azok a fő prioritási területek, amelyekbe körforgásossági szempontból a legnagyobb potenciál rejlik, és pontosan ezt a három területet azonosították, amit te is felsoroltál. Ebben a munkában egyébként maga a Bajz Zoltán Kutatóintézet is részt vett. Feladatunk akkoriban az volt, hogy ennek a három fő beazonosított területnek a hazai helyzetét minél jobban feltárjuk, lehetőségeket, hiányosságokat elemezzük, és ennek mentén olyan javaslatokat tegyünk közösen le az asztalra, ami aztán valóban a hazai körforgásos gazdaság stratégia megalkotásakor már figyelembe vehető szempont lehet. Az életciklus elemzés az, ami területén megszaporodtak a megkeresések. Mi ez az életciklus elemzés, ha megengeded, akkor röviden pár mondatba összefoglalom. Ugye beszéltünk itt az elején életciklus szemléletről. Az életciklus elemzés tulajdonképpen ezt képezi le mérnöki szemmel, hiszen egy adott gyártási folyamat, termék előállítás, vagy szolgáltatás, vagy termelési folyamatnak a környezet terhelését számszerűsíti. Ehhez speciális szoftver áll rendelkezésre, illetve azt kiszolgál adatbázis, ami alapján tulajdonképpen ezt a valós folyamatot leképezzük ebben a szoftverben, és ez konkrétan utána a folyamat minden egyes lépésére vonatkozóan meg fogjuk tudni azt mondani, hogy az adott lépésnek milyen környezeti terhelése van. És akkor itt sokan jellemzően beszélnek a karbonlábnyomról. A karbonlábnyom az egy környezeti hatáskategória. De maga az életciklus elemzés számos egyéb környezeti hatáskategóriát is figyelembe vesz. A karbonlábnyom itt a leginkább hangsúlyos. Ez azért van, mert annak a kereskedelme az konkrétan pénzügyi oldalra lefordítható. Egyrészt a megbízónak ez azért nagyon jó, mert meg tudja állapítani a folyamata során, hogy melyek azok a kritikus pontok, amik környezeti szempontból terhelőek, és hol kell neki belenyúlni, hol érdemes neki fejlesztésben gondolkodnia. Ugye eddig ez annyira nem volt egyértelmű, de most, hogy már itt mindenki törekszik, ugye Európai Uniós zöld megállapodásra törekszik arra, hogy 2050-re klímasemleges kontinensé váljon az Európai Unió, és próbálja ezt minden egyéb gazdasági szereplőnek átadni, motiválni őket, hogy ők is a működésüket ennek megfelelően végezzék, és törekedjenek ők is egyfajta hatékonyabb, környezeti szempontból kevésbé terhelő működésre átállni. És hogyha megvannak ezek a számítások, tudjuk, hol vannak ezek a szűk pontok, szűk keresztmetszetek, akkor már megvan az, hogy hogyan tudnak ott beavatkozni, mik ezek a kritikus szempontok. És hát ugye ebbe azért tudunk segíteni.
Igen, nem tudom, hogy érdemes-e feltennem a kérdést, hogy nagyjából érintettük, hogy miért is érdemes egy vállalkozásnak környezettudatosnak lennie, és hogy mennyire szerencsés, vagy mennyire jó, hogyha egyébként aktívan, stratégia szinten lép, és nem pedig reagál egy helyzetre, de szerintem itt nagyjából megválaszoltad, hogy a gazdasági előnyt is jelent talán még jelenleg, miközben, hogyha haladunk a 2050-es célokig, akkor pedig a túlélésnek az alapfeltétele lesz, hogy ilyen technológiai megoldásokkal, kutatási eredményekkel rendelkezzenek, amiket be tudnak építeni a gazdasági folyamataikba.
Így van.
Mi a véleményed arról, hogy a 2050-es célt mennyire fogjuk tudni elérni? Mennyire reális ez, hogy klímasemleges legyen 2050-re az Európai Unió?
Elég messze van ez a 2050. Úgy gondolom, hogy én alapvetően optimista vagyok. Én úgy gondolom, hogy ebbe van ráció, hogy elérjük. Viszont azt is látni kell, hogy itt az európai kontinensről beszélünk. Hogyha figyelembe vesszük a teljes világnak a fejlődését 2050-ig, ugye miről van itt szó? Előrejelzések, becslések szerint 2050-re jelenleg felhasznált anyagmennyiségekre való igény meg fog duplázódni. Ugyanígy meg fog duplázódni a világ energia igényének a szükséglete 2050-re, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy a népesség a jelenlegi 8 milliárdról nagyjából el fog érni a 10 milliárdot az előrejelzések szerint. Tehát látható, hogy ha európai szinten vizsgáljuk a kérdést, úgy gondolom, hogy a klímasemlegesség kontinens szintjén elérhető, azonban, hogyha világszinten vizsgáljuk, akkor ez már egy sokkal komplexebb kérdés, hiszen azt tudjuk, hogy világszerte nem azonosak a fejlettségi szintek, és hát nem várható el adott esetben, hogy mindenki a legdrágább korszerű környezeti szempontból kielégítő és zéró karbon kibocsátású technológiákat alkalmazza, vagy energiát így módon állítson elő, mert neki szükség van energiára, természetes módon ők is szeretnének minél magasabb életszínvonalon élni. Bár ambiciózus, de teljesíthető terv, azonban világszinten azért sokkal nagyobb összefogásra lenne szükség, hogy ez megvalósuljon. Én ebből szempontból nem is hiszek abban, hogy 2050 ez megvalósul. Említettem neked azt, hogy karbonlábnyom elemzéssel is megkerestek minket. Gyakorlatilag már olyan területeken is megjelenik a karbonlábnyom számítás iránti igény, amelyekre korábban nem is gondoltuk volna. Uh-huh. Tehát mondhatnék itt akár ingatlanfejlesztéssel foglalkozó vállalkozásokat, piaci szereplőket, pénzügyi szektornál is egyaránt ezek felmerülnek. Ahol leginkább jellemzően felmerülnek ezek az igények, ez az építőipar és az élelmiszeripar. Azt kell, hogy mondjam, Magyarországon az építés és bontási hulladékoknak a újrafeldolgozási aránya a legnagyobb. Magyarán ez azt jelenti, hogy itt, hát ha nem is 100%-os, de 80-90% a statisztikák alapján, magyarán építések során keletkező hulladékokat, a vasat nyilván könnyű belátni, könnyű újrahasznosítani, még visszanyerni is ezekből a hulladékokból. Azonban valóban vannak ezek az aggregátumok, cement, kavics, tégla, üveg, cserép, amelyek valóban nem ugyanazt a célt fogják szolgálni, amire eredetileg szánták őket, de például egy útalapba, ami jellemzően egyébként szokták ezeket alkalmazni, hasznosítható, és ez így is történik. És az, hogy egy anyag, ez egy nagyon fontos szempont, egy anyag hányszor vihetőbe, ugyanabban a rendszerben minőségromlás nélkül. Romlik természetesen az anyagok minősége, adott esetben a műanyagok is, ugye polimerről beszélünk, itt azoknak a minősége minden egyes újrahasznosítás alkalmával romlik. De azt is látni kell, van a hulladék hasznosításnak egy hierarchiája, ami hierarchia ott kezdődik, hogy alapvetően megelőzzük, hogy keletkezzen hulladék. Tehát az a legjobb hulladék, ami nem is keletkezik. Másik oldalról, hogy tudjuk ezt elkerülni? Egyrészt olyan anyagokat használunk fel, ami erre a célra alkalmas lesz, minél többször újrahasznosítható, másrészt minél kevesebb anyagot használunk fel. És ezt próbáljuk minél inkább a használati fázisban tartani, tehát például üvegeknek a visszaváltási rendszere, ugye még a rendszerváltás előtt ez elég jellemző volt, és nekem legalábbis gyerekként abból volt zseppénzem, hogy visszavittem az üvegeket.
Sokaknak szerintem megvan még ez az élmény, igen.
és ez ebből a szempontból jó dolog volt.
Egyébként Szlovákiában nagyon jól működik ez a rendszer, igen, ott visszavezették
és
ezt.
És Magyarországon is bevezetésre fog így kerülni.
2024-től a műanyagok egy része is visszaváltható lesz
így
majd.
Így van, az itt a csomagolások. Egyébként ezekkel a rendszerekkel, visszaváltás rendszerekkel kapcsolatban nagyon jó a tapasztalat. Ugye, és ezt miért is vezetik be? Azért vezetik be, mert vannak az Európai Uniós vállalások, ahol szigorú feltételeket kell teljesíteni, és ezzel a rendszerrel PET-palackoknál maradva, italcsomagolások esetén a jelenlegi 35-40%-ról, a visszagyűjtési arányról, ez gyakorlatilag, mivel egy gazdasági ösztönzőt teszünk a rendszerbe, lesz ezeknek a italcsomagolásoknak egyfajta úgynevezett betétdíja, amit aztán a vásárló, amikor visszaviszi a visszaváltási pontra ezt a hulladékká vált PET-palackot, vagy kiürült italcsomagolását, akkor ő ezt visszakapja. Néhány éven belül 80-90% elérhető, és ez nagyon fontos két szempontból. Egyrészt teljesülnek ezek a vállalások, kevesebb lesz az a kommunális hulladék mennyiség, ami lerakásra kerül, másrészt pedig az ipar számára egy olyan tisztaságú másodnyersanyag fog rendelkezésre állni, amivel aztán ezt a körforgásosságot erőteljesen lehet támogatni. Ez nagyon fontos szempont, hogy ezzel a rendszerrel olyan minőségben, tisztasággal kerülhetnek ezek az anyagok visszagyűjtésre, ami ezt az újrahasznosítást lehetővé teszi, hiszen a jelenlegi elkülönített gyűjtési rendszerben, ugye ez a klasszikus szelektív gyűjtés, sajnos szennyezettek ezek az anyagáramok.
Így van, az anyagáramok nagyjából 5% lehetne csak a szennyezési arány.
Tehát ez a rendszer hozzá lehet nyúlni jól is, meg rosszul is. Kerüljük el azt, hogy minél nagyobb arányba kell anyagot ártalmatlanítani, lerakni, például, vagy égetni, vagy akár energetikailag hasznosítani, hiszen az még mindig a hulladék hierarchiára visszautalva egy alacsonyabb szintű hasznosítást jelent, mint amikor újra feldolgozásról beszélünk. Primer nyersanyagoknak a felhasználási aránya fog jelentősen csökkenni, és ezzel úgy gondolom a gazdaság is, a természet is jól jár, a nemzetgazdaság is jól jár, hiszen nem külső forrásokból kell majd ezeket az alapanyagokat előállítani, hanem egy okos anyagáram felhasználás, anyagfelhasználással vissza tudjuk nyerni ezeket az anyagokat.
Köszönöm a beszélgetést, Skrabák Péter, körforgásos gazdaságkutatási vezető volt a vendégem a Bajz Zoltán Kutatóintézet mérnöki divíziójától. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Hamarosan folytatjuk a holnap tegnapját.